Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a héten. Kedoshim heti szakaszát olvassuk fel a zsinagógákban. És a Rabbi Avigelernek a heti szakasz sorozata mindig egy érdekes epizóddal nyit. És ez az epizód, amivel most nyitunk, ami kapcsolódik a heti szakaszhoz, az a Cézár, Julius Cézár, a nagy római császárhoz fordul az ő unokaöccse, mondván, hogy ó, hatalmas Cézár, én nemes nagybátyám, én tudom, hogy te egy nagyon tapasztalt és bölcs ember vagy, hadd kérjem a te tanácsodat egy fontos ügyben. Kérdezz, unokaöcsém, mondja Cézár. Mondja, hogy éppen most szeretnék egy bizniszbe kezdeni. Egy jó üzletet szeretnék csinálni. Milyen, van esetleg valami jó tanácsod a számomra? Mondja a Cézár, hogy van. Az a feladatod, hogy találj egy olyan dolgot, ami az embereknek nincs szüksége rá, mert akkor azt meg tudod venni olcsón, hozzájutsz olcsón. És figyeld meg, hogy sokat megszerzel, és föl fognak menni az ára, és ebből jó vagyonra tehet szert. Ó, ez egy nagyszerű ötlet, gondolta Onkelosz, aki a Cézárnak az unokaöccse volt, és amint meghallotta, rögtön betért zsidónak. Hát, hogy lehet ez? Ugye, nagy bölcs lett, és egyébként ez az Onkelosz, akinek olvassuk a fordítását, a minden hagyományos szerkesztésű tóra kötetben, ugye a hagyományos tóra köteteket úgy hívjuk, hogy Hümes, és úgy van, hogy a tóra főszövege mellett ott van az arámi fordítása Onkelosznak, ami egy magyarázó fordítás, és alul Rási kommentárjait láthatjuk. Tehát ebben a beosztásban rögtön bekerült ez az Onkelosz, aki tehát egy római volt, úgy is hívják, hogy a betért, a prozelita Onkelosz a betért, és érdekes, hogy ennek a betértnek a művét tanulmányozzák, mind máig az összes hagyományos zsidó tanintézményben, tehát ebből is látszik az, hogy milyen sokra lehet vinni a zsidóságban betéréssel, akármeddig el lehet vinni gyakorlatilag. Cézár nagyon meglepődött ezen a furcsa reakción, kérdezte, hogy hogy lehet? Miért értél be zsidónak? Mondja, hogy hát én csak a te tanácsodat követtem. Hát a zsidók azok most egy üldözött nép és megvetett nép, viszont tudom, hogy van egy értékük, és föl fog menni rövidesen az ő áruk, és akkor hatalmas nagy profitra teszek szert. Így emlékezik róla a Talmud erről a kis incidensről. És ez egyébként valóra is vált, hiszen hát látjuk, hogy Onkelosznak a műveit tanuljuk. Cézár azonban nem hagyta annyiban a dolgot. Egyből katonákat küldött utána, egy egész légiónyi római katonát, hogy vigyék vissza Rómába. Megérkeznek a római katonák, talpig fölfegyverkezve, benyitnak egy jesívába, egy hagyományos zsidó tanintézménybe, és ott találják Onkeloszt, a rómait, egy hatalmas nagy kipával a fején, hosszú szakállat növesztve pajesszal, és lógnak le a cicisei, és ott tanul könyveket, vagy tórát, zsidó filozófiát, tehát könyvek akkoriban még nem voltak, de ott tanult, hagyományos módon. És mondják a katonák, hogy gyere velünk, kövess minket, és mondja nekik az Onkelosz, elkezd velük vitázni zsidó dolgokról, tórai filozófiáról, és annyira meggyőzi őket, hogy ott maradnak csodák csodája a katonák is, és ők is betérnek, és ők is tanulmányaikat folytatják a jesivában, és Cézár még kétszer megpróbálkozott ezzel, aztán ezt föladta. Mi lehetett vajon az, ami ennyire meggyőzte a katonákat, hogy ott hagyták az életüket kvázi, és a megbizatásukat, és inkább a jesivába maradtak és tanultak? Bizony lehetséges, hogy talán pont ez a mostani heti szakasz volt. Azzal kezdődik a heti szakasznak a jellegzetes része, hogy legyetek szentek, mert én szent vagyok. Megkérdezte talán Onkelosz ezeket a katonákat, hogy mit gondoltok, mit jelent az, hogy szent? És azt válaszolták a katonák, hát a szent. Hát az, aki elvonul remetének egy kolostorba, semmit nem csinál, semmilyen fizikai élvezetet nem élvez, soha nem házasodik meg, és csak spiritualitással foglalkozik. És erre mit csinált Onkelosz? Semmi más, mutatta a tórába, hogy folytatódik. Tisztelt szüleidet, tartsál szombatot, ne imádj bálványokat, hogyan áldozd az áldozatokat, adjál pénzt a szegénynek, ne lopj, ne csalj, idejében fizesd meg a munkásodnak a bérét, ne átkozd a süketet és a vak elé neves gáncsot, igazságban ítél meg a népedet, nehogy pletykát, ne mondj másról rossz hírt, mentsd meg mások életét, fedd meg a többi zsidót, hogyha valamit nem jól csinálnak, ne állj bosszút, és ne légy haragtartó, és szeresd a másik embert úgy, mint ahogy saját magadat szereted. Mi a közös nevező ezekben a sok-sok-sok, egészen pontosan 14 jó tanácsban, vagy hát szentség definícióban? Az, hogy a zsidó szent elvárás, az nem azt várja el tőled, hogy valami különlegeset csinálj. Élj egy normális életet. De legyen fogalmad azokról a dolgokról, amik fontosak. Legyenek prioritásaid. Ezeket a dolgokat tartsd be, és ezeket az általános értékrendet kövesd, és ezáltal szent leszel. Érdekes, hogy mindenkinek nyilvánvalóak ezek a dolgok, és mégis nem látjuk, hogy betartják. Tehát akkor az, hogy mi az, hogy szent, a szent az valami olyasmi, ami kiemelkedik a többi közül. Hát ez most úgy valósulhat meg, hogyha csak ezeket a dolgokat, amik mindenki számára nyilvánvalóak és normálisak és helyesek, ha ezeket betartod, már szent leszel, azaz már ki fogsz emelkedni. Hiába semmi különlegeset nem csinálsz, csak a saját kis életedet éled, de ezeket betartod, már ezzel szent vagy. A Rambánnak, a Nachmanidésznek van egy másik magyarázata arra, hogy mi az, hogy szent. Az a Tóra leírja mindenhol konkrét törvényeket. És ezek a konkrét törvényeknek a betartásával valaki tud gazember lenni. Úgy hívják őt, hogy gazember a Tóra engedélyével, idézőjelbe téve. Azaz, pont, mint ahogy ezt szoktuk látni ugye a mai életben is, hogy írnak törvényeket, és akkor megkeresik a kiskapukat. Mindig van egy kiskapu. Ez nem azt jelenti, hogy az Isten nem tud jól törvénykezni, ez azt jelenti, hogy az ember ügyes. Amikor kiskapukat kell keresni, akkor ügyes. És lehet, hogy valaki minden törvényét betartja a Tórának, és kifele teljesen úgy viselkedik, és közben pedig mégis alapvetően mindenki számára nyilvánvaló dolgokat nem csinál meg. És ez a gazember a Tóra engedélyével. És kérdezi ez a gazember a Tóra engedélyével, hogy akkor hol mondja a Tóra, hogy én ezt nem csinálhatom? Azt válaszolja neki a Rambán. Hát itt. Az, hogy legyél szent. Szerinted egy szent így viselkedik? Szerinted aki azt mondja a Tóra, legyetek szentek, mert én szent vagyok, mondja az örökkévaló, akkor úgy kell viselkedni, mint az örökkévaló. Akkor szerinted te most úgy viselkedsz, mint az örökkévaló? Hát nem. Hát itt tiltotta meg a Tóra azt, hogy egy gazember legyél a Tóra engedélyével. Úgyis meg lehet ezt fogalmazni, hogy a szentség az azt jelenti, hogy a életnek a fizikai aspektusát, a tárgyias valóságát felemelni, és harmóniába hozni, összhangba hozni az élet spirituális valóságával, a szellemi dolgokkal. Ezután következik a felsorolása azoknak, hogy milyen parancsolatok betartásával lehetünk szentek, és érdekes módon nagyon nagy utalások vannak a 10 parancsolatnak a erkölcsi normáira. Például rögtön az első, féld anyádat és apádat. És a 10 parancsolatban, ha megnézzük, ott azt mondom, tiszteld atyádat és anyádat. Tehát két különbség van. Egyrészt tiszteld féld, másrészt a sorrend. Miért van ez így? Azt mondja a Talmud, hogy persze mindenki jobban tiszteli az anyját, mint az apját, és mindenki jobban féli az apját, mint az anyját. Szóval általában az apától szokunk félni. És a Tóra direkt fordító sorrendben írja. Miért? Azért, mert ez a szentség. Felülemelkedünk saját magunkon, és a saját alapvető, amit megszoktunk, azon a viselkedésen felülemelkedünk, és megpróbálunk többek lenni, mint akik vagyunk. Azt írja, hogy mindenki félje anyját, apját, és a szombatjaimat megtartsátok. Azt, hogy és, azt van, hogy úgy fordítják, hogy de. De a szombatjaimat megtartsátok, és ebben az értelemben ez azt jelenti, hogy akkor is meg kell tartani a szombatot, ami egyébként nem egy túl valószínű eset, hogyha valakinek a szülei kérik őt arra, hogy ne tegye azt. Ezután megemlít még háromféle formáját a tolvajlásnak. Ne legyél tolvaj, ne csaj, ne legyél rabló, tehát nyilvánvaló módon támadásos rabló, és ne tartsd vissza a munkásodnak a bérét. Ugye? Ez egy skálának a két széle, és a kettő skála két széle között mindent megtilt. Az egyik a legnyilvánvalóbb, hogy ez egy rablás, a másik meg a legalattomosabb fajta, hogy hát én nem raboltam őt meg, csak visszatartom a bérét. És ezért ez alapján, a széles skála alapján különféle fajtáit bevezetjük a különféle fajtáit ismerjük a rablás fogalmaknak. Akkor ott van az, hogy ne átkozd a süketet. Hát aki meg hal, azt meg nyilván nem akarjuk átkozni, de hogy ne vesd gáncsot a vak elé, az micsoda? Az azt jelenti, hogy aki átvitt értelemben vaknak számít. Például egy olyan ember, aki nem nincs tisztában nagyon a vallási dolgokkal, őt arra ösztönzöm, hogy valamit megszegjen. Nem azért, mert gonosz vagyok, nem feltétlenül. Például képzeljük el, ennél a tipikus példa az, amikor van egy csoki, valahogy ajándék csokit osztogatnak mondjuk repülőkön. De mondjuk az a csoki nem kóser. És megkapja egy zsidó ember ezt a csokit, hát ingyen van, megkapja. És nem akarja se kidomni, se megenni, mit csináljon vele, hát odaadja valakinek. Na most, hogyha ebben az esetben ez a valaki, akinek ő odaadja, ez egy zsidó ember, akkor ezzel egy gáncsot vet elé. Hiszen ő tudatlanul meg fogja enni, és ezáltal el lesz gáncsolva micve dolgában. Hasonló eset forog fönn, amikor valakiről valami rosszat mond. Pletykálkodik, de rossz értelemben, tehát van pozitív pletyka, hogy mit tudom én, képzeld, megházasodott, vagy képzeld, valami jó dolog történt vele, de ha van benne egy kis negatív dolog, akkor az már lason harának, rossz beszédnek számít. Ha ezt csinálja, akkor az a gáncsot vet a másik elé. Miért? Mert arra kényszeríti, hogy meghallgassa, és abba a bűnbe viszi bele, hogy esetleg még el is fogadja. Ami szintén ugyanolyan bűnnek számít, mint az, aki elmondja. Tehát hiába ő is bűnözik, de a másikat is bűnbe viszi. Akkor ír az ítéletről, hogy igazságban ítéld meg a másikat, illetve hogy ne ítélj hamisan. Tehát, hogy a szegényt se részesítsd előnyben, de a gazdagot se részesítsd előnyben az ítéletben. Na most fontos itt megjegyezni, hogy kétféle ítéletről beszélünk. Az egyik fajta ítélet egy bírósági, egy szigorú halaha dolga, aminek objektív alapon kell történnie, a másik meg a megítélni a másikat. Magyarul ezt egy picit másként is fejezzük ki. Hogy kell megítélni a másikat? Igazságosságban. Azaz, mindenkinek a jó oldalát kell nézni. Hogyha nincsen bírósági ügy, akkor alapvető hozzáállásom a többi emberhez az, hogy jót föltételezzek róla. Akkor, mint az előbb említettem, ez a lashon hará, a rossz beszéd tilalma is itt található meg, és ennek az egyik lehetséges magyarázata, hosszú, sokan lehet róla beszélni, meg mindig elmondom, hogy Hofetzheimot tanuljuk minden nap, azt is a honlapon meg lehet találni, de az egyik ilyen dolog, amit különösen ki lehet emelni, hogy mennyire nem szent az, aki rosszat mond a másikról. Rossz színben állítja be még saját magát is. Én egy olyan vagyok, aki rosszra koncentrálok. És érdekes, hogy a lashon hará, a rossz beszéd alapvetően az, hogy minden emberben rossz és jó el van keveredve. Minden emberben. Akárkiről lehet rosszat mondani, most hiába ittem mi, hogy most elkezdünk ítélkezni és kiemeljük, hogy ki az, aki különlegesen rossz, ki az, aki különlegesen jó, mint hogyha mi ahhoz olyan nagyon értenénk, de alapvetően a lashon hará maga, amikor a rosszat mondom róla, az azt jelenti, hogy kinagyítom az ő rossz tulajdonságát, felnagyítom és nagyító alatt vizsgálom, és elfelejtem nézni, hogy de közben mennyi jót csinál. Van egy ilyen parancsolat is, hogy ne állj tétlen fele barátod vérénél. Ez alapvetően azt jelenti, hogy meg kell menteni, akit meg tudunk menteni, az életét, a tulajdonát is, és még akkor is, hogyha úgymond a lelke van veszélyben, spirituális veszélyben van. Van egy olyan szó, hogy kiruv, azaz közelítés. Közelíteni kell a zsidó valláshoz azokat, akik zsidó származásúak, de a hagyományukkal nincsenek tisztában. Ezt már a Misna is írja, ami nagyon-nagyon régi több ezer éves, és abban is az van, hogy hozd közel az embereket a Tórához, legyél Áron tanítványai közül való. És ez, aki ezt megcsinálja, az betartja ezzel ezt a ne állj tétlen fele barátod vérénél parancsot. Akkor utána egymás után említ meg két dolgot, egyrészt ezt a varázslónő dolgot, varázslónő ne hagyj életben, másrészt, hogy a ősz ember előtt állj föl. Ugye ez a kettő egymás mellett említéséből azt tanulhatjuk, hogy kinek a tanácsára hallgassunk. Ne annak a tanácsára, aki úgymond fekete mágiával üzérkedik, vagy valami trükkös módon próbál hozzájutni valami információhoz, ami akár még esetleg igaz is, de az a mód, ahogy megszerezte, az nem igaz. Ellentétben egy idős emberrel, akinek a tanácsára igenis jó dolog és helyes dolog hallgatni, és fölnézni rá, mert ő úgymond kijárta az életnek az iskoláját. A ne sanyargasd a jövevényt, az ugye talán az egyik legérdekesebb, mert emlékezz rá, hogy jövevény voltál Egyiptomban. Ugye a zsidóknak azért is kezdődött talán a történelmük egy ilyen nehéz epizóddal, az egyiptomi rabszolgasággal, hogy átérezzék mindig a gyengébbek és a sanyargatottaknak a sorsát, és ezért, hát például mondjuk magyarországi példával élve, ezért van az, hogy a zsidóknak különösen érzékenynek kell lenniük mindenfajta kisebbségnek, vagy bármilyen népcsoportnak, nem népfeltétlenül népcsoportnak, egyéb más csoportosulásnak a kollektív megítélésében. Mi erre sokkal érzékenyebbek kell, hogy legyünk. Nem csak ilyen etikus alapon, Tóra alapon. Az Isten maga úgy rendezte a történelmet, hogy egyiptomi rabszolgasággal kezdtünk, és aztán ő maga mondta nekünk azt, hogy ezt azért csináltam, hogy ti majd legyetek úgymond szociálisan érzékenyek. Tehát ez igenis vallásos motivációból is elképzelhető. Akkor utána írja, hogy ne légy bosszúálló, és ne légy haragtartó. És ezt a kettőt egymás után említi meg, a Sulhán Áruh ugye így magyarázza ezt a kettőt nagyon szépen, hogyha nem adta kölcsön a szomszéda mondjuk a kalapácsát, mint a viccben a tegnapi nap, akkor jön hozzád és kéri ő ma. Akkor nem mond neki azt, hogy te se adtad kölcsön, én se adom kölcsön. Ez már bosszú állásnak számít, ezt nem szabad csinálni, tilos tórai alapon. És hogyha odaadom neki és azt mondom, hogy látod? Én odaadom neked, nem úgy, mint te. Akkor az szabad? Az nem bosszúállás, az haragtartás. Az a mondat második felében van. Azt se szabad. Akkor az utolsó, de talán az egyik legnépszerűbb és egyben legnehezebben érthető parancsolat az az a szeresd a másik embert, a fele barátodat úgy, mint saját magadat. Ezt egy érdekes történettel illusztráljuk. Van egy ember, akit halálra ítélt a király. És azt mondta ez az ember, hogy engedd meg nekem, uram királyom, hogy hadd mondjam meg ezt az összes rokonomnak, a feleségemnek, gyerekeimnek, hogy mi van velem, hogy ne keressenek. És itt van az én legjobb barátom, és ő vállal értem a kezességet. Ha 24 órán belül nem térek vissza, akkor őt akaszt föl helyettem. Jó, a király beleegyezik, és ott van a legjobb barátja, 24 óra letelik, ráteszik a kötelet a legjobb barát nyakára, és ekkor megérkezik az emberünk, és mondja, hogy uram királyom, megérkeztem, bocsáss meg, nagyon nagy volt a forgalom, elakadtam, de szeretném, hogy mégis engem akasz föl, és ne pedig a barátomat. Mondja a barát, uram királyom, letelt a 24 óra. Az volt a megállapodás, hogy ha letelik a 24 óra, akkor engem akasztasz föl, nem pedig őt. Kérlek, engem akasz föl. És ott elkezd kialakulni egy abszolút helyzet, hogy mindegyik azért könyörög, hogy őt akasszák föl. És azt mondja a király, nem akasztom föl egyik ötöket sem, egy feltétellel. Engedjétek meg, hogy én legyek a ti harmadik barátotok.